Ez a podcast.
A Broadcast.
A Broadcast családtagja. Broadcast. Vidd magaddal.
Mit lépnél?
Egy podcast
a megoldások nyomában.
A drog jó? Nem kérdés, hiszen rengeteg ember az életét, a családját, a barátait, az álmait dobja el érte. De vajon van jobb dolog, amiért érdemes nem rászokni? Adott esetben letenni? Az biztos, hogy külső szemlélőként nincs túl nagy rálátásom a témára, de azt én is tapasztalom, hogy egyre több fiatal keres különböző szerekben megoldást a reménytelen hétköznapokra. Vajon lehet egy szenvedélybetegnek segíteni? És ha igen, akkor hogyan? Kihúzhatok valakit a kútból, akkor is, ha ő nem akarja? Milyen reveláció szükséges ahhoz, hogy valaki szabadulni tudjon? Milyen érzés, ha valaki belövi magát? Hasonlítható valamihez a szenvedés, amit az elvonás okoz? Mennyi pénzt költ egy átlagos drogfüggő, és miből tudja mindezt finanszírozni? Meddig terjed az én felelősségem? Mit tehetek, ha észlelem, hogy valaki bajban van? Többek között ezekre a kérdésekre szerettem volna választ kapni valakitől, aki személyesen megélte azokat a mélységeket, amiket én csak a filmekből ismerhetek. Mert hogy ebben a műsorban válaszokat keresünk. Igen, együtt. Ez a podcast a közös gondolkodásról szól. Aktuális témákban, lépésről lépésre, csapatként haladunk előre, hogy együtt új terepeket térképezzünk fel. Kérdéseinkre nincs abszolút válasz, de ha együtt gondolkodunk és utazásunk során kialakítod a sajátodat, elértem a célomat. Németh Misivel, a Református Egyház rehabilitációs otthonának munkatársával beszélgetünk, és egy meglepetés megszólalót is tartogatok a számodra. Vágjunk bele, a kérdésünk, mit lépnél, ha egy barátod nem tudna lejönni a drogokról?
És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. A saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Lépésről lépésre. A mikrofonnál Rédl Ádám.
Mit lépnél, ha egy barátod nem tudna lejönni a drogokról? Ez a mai témánk, és Németh Misivel beszélgetek, aki a Református Egyház rehabilitációs otthonának munkatársa. Köszönöm, hogy befogadtál így a saját kis lakásodba, otthonodban, nálad vagyunk a nappaliban.
Szervusz, Isten hozott.
Ráadásul ez egy olyan nappali, amit te újítottál föl az elmúlt időszakokban. Egyből fel is tűnt, hogy nagyon szépen laktok, de úgy látszik, hogy az ilyen fizikai munkák, illetve a csinosítgatás egy lakásnak az abszolút a komfortzónádban van?
Hát a felújítás része igen, a csinosítás része meg inkább a feleségemé.
Amikor találkoztunk, akkor szembe jött velem a kutyád, Csininek hívják. Én megemlítettem, hogy biztos, hogy a feleséged nevezte el így, de ez nem így volt.
Igen, tőlem kapta a nevét.
Tehát akkor valahogy mégis fontos neked az, hogy az apró részletek azok szépek legyenek, meg ez a csinosítgatás.
Hát, valahol látszik, benne hogy a feleséged... van. Aha. Igen, társam ebben is, hála Istennek. Igen, és a kutya az úgy jött, hogy egész életemben mindig volt kutyánk. Előtte amúgy egy vizslánk volt, azelőtt egy dobermanunk, és, de az ugye az kertes házban, és most, hogy panelban lakunk, megint szívügyem volt a kutya, és így lett Yorkie a választás, mert az antiallergén nem hullatja a szőrét, és egy lakásban nagyon ideális. És akkor, hogyha már ilyen Yorkie-t veszek egy doberman, meg egy vizsla után, akkor már legyen Csini a neve, és ez így jött össze.
Abszolút átkanyarodunk majd a fő témánkra, de még egy mondat erejéig érdemes ezen is elbeszélgetnünk, mert hogy... Hát ez egy olyan típusú kutya, amelyiknek igenis nagy akarata van. Tehát ezt úgy ki lehet jelenteni, hogy a kicsi kutya az valahogy akaratosabb tud lenni, mint a nagy sokszor. Ez fontos egyébként, hogy olyan állatod legyen, amelyik nem egy ilyen könnyen irányítható valaki?
És hát ez nem volt tudatos. Hogy
nem volt tudatos. Nem. De küzdesz vele, vagy ez egy ilyen szerethető állapot?
Hát ez nagyon szerethető a részemről, mert ezáltal sok gondoskodás, meg figyelmet, meg nevelést igényel. És amúgy nem sokára születik a gyermekünk, és ez egy jó tanulópálya is volt. Szerintem így gyermeknevelés előtt, hogy hol lehet meghúzni a határokat, meg... hogyan. Uh-huh.
Nagyon gratulálok hozzá, és örülök, hogy egy picit felfestettük az életedet, tehát hogy hol tartasz most, és akkor most erről a pontról vissza, hát egy időgéppel visszaugrunk a múltba. Én itt kérdeztelek a beszélgetésünk előtt, hogy milyen kifejezést használjak. A felépült az, amit javasoltál, de ebből is kéne egy olyan, ami nem egy befejezett dolog, mert hogy ez egy folyamatos történet. De hogyha jól tudom, akkor hamarosan 5 éve ebben a felépült státuszban vagy. Talán induljunk onnan, amikor még, hát mondhatom azt, hogy drogos sem voltál, tehát amikor még az egész sztori előtt voltál. Mik voltak azok a lépések, amikor te beleestél ebbe a csapdába, hogy függője lettél ennek a szenvedélynek?
Hát ez elég korán kezdődött, mert én egy diszfunkcionális családban nőttem fel, nekem már apu alkoholista volt, és ezáltal behozott olyan dolgokat így a családba, meg a család is felvett olyan működési mintákat, amiket én tovább vittem, és ez lett az eredménye. Szóval...
Tudsz mondani ilyen működési mintát? Tehát mi volt az konkrétan, amit átvettél, felvettél?
Hát például a játszmázás, a képmutatás, a színészkedés, ez nagyon jól ment. Ugye nagyon sokszor volt, hogy apám hazajött részegen, agresszív volt, volt, hogy bántott minket, de másnapra úgy kellett csinálni, mintha ez meg se történt volna. Ugye másnapra kijózanodott, és akkor ment tovább a családi élet, mintha előző nap semmi nem lett volna, és kifelé ezt nem lehetett mutatni, hogy mi van otthon, hogy minket bántanak, vagy hogy erőszak van otthon. Vagy...
Csak kifelé, vagy befelé sem? Tehát apukád nem is emlékezett arra, hogy mit tett, vagy azért tudta, csak ezt ilyen, hogy mondják ezt, csendőrpertúban elhallgattátok?
Hát szerintem valamilyen szinten biztos, hogy tudta, de nem volt kimondva, szóval beszélni nem lehetett róla.
És ez milyen formában épült be az életedbe? Úgy épült be, hogy ezek a játszmák, mint olyanok, más frontokon is megjelentek?
Persze, nagyon könnyen húztam fel állarcokat, nagyon könnyen mutattam magam másnak, mint ami vagyok, és ugye elkezdtem így a rosszabb társaság felé húzódni, és ott nagyon jól el tudtam játszani, hogy mekkora menő vagyok, meg mekkora ez vagyok. Uh-huh.
Kommunikáció elméletből a homlokzat elmélet az, ami eszembe jut. Van egy ilyen úgynevezett Goffman homlokzat, ami arról szól, hogy mint ahogyan egy ilyen homlokzatnál, hogyha összerakod az elemeket, akkor az ugye egy befeszül, egy ilyen boltív lesz belőle, és hogyha ebben hiteles elemek vannak, akkor kvázi az emberek olyannak látnak, amilyen ez a bizonyos homlokzat, de hogyha egy elem nem hiteles benne, vagy egy elem gyenge, akkor egész ez az egész összedől. Mert meggyengült, és nem tartja meg az ívet, a boltívet. És ezen kezdtem el gondolkodni, hogy te meg tudtad tartani ezeket a kamu homlokzatokat? Tehát nem dőlt ez össze néha, hogy mutattad magad valamilyennek, és egyszerűen lebuktál, hogy nem olyan vagy?
Hát valamilyen szinten szerintem ez összedől, igen, de... Nem is tudom, hogy mennyire volt ez csak mutatva, vagy mennyire keményedtem tényleg ennek folyamán, hogy én bántalmazva voltam, meg a család bántalmazva volt, szóval ez ilyen nagyon kettős bennem, de szerintem bárki, aki bármekkora kemény, vagy bármekkora hős lehet egy ember, este, amikor egyedül marad, azért mindenki érzi magán, hogy ő se sérthetetlen.
És akkor vagányságból vágtál bele? Tehát, hogy mutattad magad menőarcnak, és a menőarcnak drogoznia kell?
Nem is az, hogy drogoznia kell, hanem elkezdtünk megcsinálni dolgokat, és kipróbáltam a kábítószereket, és ez feloldott. Szóval egy az, hogy elvette a lelkiismeret, furdalást, a bűntudatot azokért, amiket elkövetek, illetve persze úgy éreztem, hogy tartozok is ezáltal valahova. És nem. Felnéztem az idősebb, vagányabb srácokra, akik már bűnözői életmódot folytattak, sok pénz, sok nő, sok drog, és akkor ez megtetszett, szimpatikus lett, és akkor ezt próbáltam követni.
Nem sokára ebben mélyebben is belemegyünk, de még egy előfutárral kapcsolatos kérdés, hogyha apukádnak alkohol problémái voltak, ez indukálta benned azt, hogy te nem ittál, vagy az alkoholba is futottál?
Hát később már futottam, meg így amikor még próbálgattam így a szereket, akkor volt, hogy kipróbáltam az alkohol, de nekem az nem jött be, és valahol tudatos is volt bennem, hogy én elhatároztam gyerekkoromban, hogy nem akarok olyan lenni, mint apu. És ez sikerült is valamilyen szinten, de...
De mégis abba az irányba indultak ezek az első lépések, nem annak ellenére, hogy ott volt a fejedben az, hogy te nem olyan akarsz.
Igen.
Hány éves voltál, amikor először droghoz nyúltál?
Hát olyan 10 éves, 11 éves pillanat, akkor kezdtem cigarettát szívni, 12 éves korom körül próbáltam ki az alkoholt, és olyan 13 éves voltam, amikor elszívtam az első füves cigarettát.
Arra emlékszel, hogy jutottál hozzá?
Baráti társaságon keresztül. Ugye akkor már elkezdtünk így lógni iskolában, mondtam, hogy így a rosszabb fiúk társaságát kerestem. Lógtunk az iskolába, játéktermekbe jártunk, és akkor ott a játéktermekben az idősebb srácok, azok már használtak ilyen könnyű drogokat, és kód kipróbáltuk.
Most már lassan 5 éve gyógyult vagy, ahogyan te fogalmazol. Igen, ebben még bele fogok szerintem párszor futni. Felépült.
Akkor ezt kifejtettem.
Igen, úgyhogy szerintem fejtsük, hogy legyen meg a háttere ennek az egész fogalomkörnek.
Igen, mert mondod, hogy 5 éve felépült. Én nem tartom magam felépültnek, hanem én úgy érzem, hogy még most is felépülésben vagyok. Azért már eljutottam valahova, de ez még nem az útnak a vége. Hanem úgy érzem, hogy egy jó útra léptem, meg jó úton vagyok, de még mindig csak úton vagyok. És Én 6 éve kerültem be egy rehabilitációs intézetbe, a Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziójának az otthonába, drogterápiás otthonába, és 5 éve lesz, hogy kijöttem ott, onnan, és én ott kaptam egy irányt, hogy milyen úton mehetek, vagy szeretnék menni, ezt követem, és egy szenvedélybeteg szerintem, hogyha azt érzi, hogy most már ott van és hátradől, az nagyon nagy baj, mert kétféle út van, szerintem egyik, amelyik lefelé vezet, másik, amelyik felfelé, és én maradnék ezen, ami felfelé, viszont azért én mindig azt mondom, hogy felépülésben vagyok.
Belefér ebbe a felfelé vezető útba az, hogy kvázi hullámvasútként néha egy picit lejt is, aztán megint fel, vagy ez folyamatosan felfelé kell, hogy menjen?
Nem, ez egy hullámvasút, ami a lényeg, hogy most amióta én felépülésben vagyok, ez mínuszba már nem ment. Szóval régen plusz. Úgy hullámzott, hogy mínusz és plusz között hullámzott a hullámvasút, most meg nullától felfelé hullámzik, szóval mindig pozitívban.
De olyan nincs, hogy stagnál, tehát ennek folyamatosan...
Ez egy folyamatos hullámvasút, folyamatosan.
Oké, folytatjuk a történetedet, de itt azért mondtam ezt, hogy 5 éve lassan felépülőben vagy, mert meg akartam kérdezni, hogyha most fel kéne valakit hívni, akkor tudnád, kit kéne hívni, hogy droghoz juss?
Hát... Telefonomban nincsen ilyen telefonszám, de a közösségi médiának hála szerintem 5 percbe se telne, és tudnék szerezni.
Azért kérdeztem, mert én, aki soha nem éltem ilyen szerekkel, ötletem nem volna, hogy kihez forduljak. Tehát egy olyan emlékem van, vagy egy-kettő, hogy az utcán valaki megszólít, hogy kell-e, nyilván mondom, hogy nem, de hogy nekem nincs ötletem, hogy merre kéne menni, valószínűleg akkor ez nem annyira bonyolult dolog azért, hogyha az ember hozzá akar jutni, hozzá tud.
Én számomra nem lenne bonyolult.
Értem. Oké, na akkor maradjunk a múltban, tehát 13 évesen első füves cigi. Milyen érzés volt? Elsőre jó volt?
Nem volt ilyen maradandó élmény, szóval nem is nagyon tudom már visszaidézni azt az elsőt, hogy hú, de nagy lett volna, vagy fú, de jó lett volna.
Mikor jött ez az eufória érzet, hogy na most már érzem, hogy miért gyújtanak rá többiek, vagy miért használnak a többiek szereket? Hanyadikra?
Hát nekem nem is ezzel jött, hanem nekem a heroin lett a főszerem, én intravénás használó lettem, és amikor azt kipróbáltam, akkor volt ez a hűha érzés, hogy nekem ez kell. És akkor folyamatosan utána azt kerestem, meg azért mentem.
Meséld el kérlek az első találkozásodat a heroinnal. Ez hogy nézett ki? Ki ajánlotta, és honnan tudtad, hogy hogyan kell egyáltalán beadni? Segítettek benne, vagy egyedül történt?
Elsőre még nem adtam be, hanem orba szívtam fel, és ez egész egyszerűen úgy történt, hogy akkor már így a könnyű drogokkal ismerkedtem. Mondom, nem adtak ilyen nagy flash-t, vagy ilyen nagy élmény, csak mégis azért, hogy tartozzak valami ilyen cool dolog, meg azért valamilyen szinten ellazítottak. De az egyik hétvégén volt, hogy akitől szoktam menni anyagot, mondta, hogy most valami más van. És kérdeztem, hogy mi, mondta, hogy heroin, és akkor mondtam, hogy kipróbálnám, és akkor kérdezte, hogy biztos vagyok ebben, és mondtam, hogy miért ne, hogyha csak az van, akkor valami legyen. És ahogy kipróbáltam, egyből éreztem, hogy én egész végig ezt kerestem, hogy ezt szerettem volna.
Ekkor is 13-14 éves voltál?
Ez 14 éves.
14 évesen. Volt benned olyan előtudás, hogy ez veszélyes? Már hogy olyan szinten, hogy függőséget okoz meg, amiket az ilyen prevenciós alkalmakon elmondanak nekünk. Ez benned volt ez az információ köteg? Vagy akár rockstárok, akik belehaltak, nem tudom. Voltak ilyen infók?
Valamilyen szinten volt információm róla, de hogy ez az egész, hogy függőség ez mivel jár, vagy milyen következményei lehetnek, vagy lesznek az életemben, ezzel nem voltam tisztában. Én először 17 évesen szembesültem ezzel, hogy mi is az az elvonás, amikor már elég durván napi szinten voltam használó, és egyszer csak arra keltem, hogy nincsen, és nem bírtam kikelni az ágyból, nagyon rosszul voltam.
Tudod-e valamihez hasonlítani azt az érzést, amit a heroin felszívása után átéltél? Gondolok ilyenre, hogy olyasmi, mint mondjuk, hát nem tudom, mint mondjuk egy orgazmus hosszú távon így elnyújtva, vagy olyan, mint amikor az ember leitta magát, de nincsen még rosszul tőle, vagy hasonlítható-e bármi olyanhoz, amit egy átlagos ember mondjuk átél?
Hát nekem ezeknél sokkal nagyobbat adott. Amit ben most ezt meg tudom találni, ez nekem az Istennel való kapcsolatom. Szóval amilyen nyugalmat, meg magabiztosságot, meg gondtalanságot adott, ezt nekem most Isten meg tudja adni, úgyhogy én most ebben találtam meg. Amúgy meg előtte ilyen orgazmushoz, meg ilyenhez hozzá se tudtam, szóval sokkal nagyobb flash-t adott azoknál, mint egy orgazmus, vagy egy berúgás.
Mennyi ideig tart egy ilyen flash?
először hosszabb ideig, aztán egyre sűrűbben kell.
Mennyi ideig tart ki az élmény? Tehát nyilván itt mondtad azt, hogy utána kell a következő adag, kell a következő adag. Eleinte gondolom ez is egy ilyen hosszabb intervallum lehet, aztán sűrűsödik, de nagyjából mennyi ideig elég egy löket?
Hát ez attól függ, hogy milyen szinten vagy hozzászokva a szerhez. A végén már ilyen naponta 5-6-szor lőttem be magam, hogy egyáltalán szinten tudjak maradni. És körülbelül ebből olyan pár perces flashek voltak, amit élvezni tudtam, és egyből jött az, hogy nekem ez már nem kéne, csak egyszerűen nem tudtam tőle szabadulni.
Kitől tanultad meg az injekciós verziót?
Hát ezt is barátoktól.
Tehát akkor kvázi volt egy ilyen társaság, és összejöttetek valahol, és ott lőttétek magatokat?
Hát egy garázs soron, igen.
Uh-huh. A baráti körből, akik akkoriban melletted voltak, tudsz olyat még, aki kijött ebből?
Hát...
Vagy kijövőben van?
Nehéz kérdés. Uh-huh. Így most nincs a fejemben senki, aki így igazán kidolz volna jönni belőle.
Tudatosan elvágtad velük a kapcsolatot?
Hát nem is tudom, hogy mennyire volt tudatos, de már nem keresem a társaságukat.
Értem. Kérdeztem, hogy mihez hasonlítható az az érzés, amikor belövi magát az ember. Megkérdezem azt is, hogy mihez hasonlítható az, amikor már elmúlt az eufória hatás, és nincs meg a következő adag. Tehát a hullámvasútnak a negatív része. Azt tudod valamihez hasonlítani? Érezted bármikor máskor magad olyan rosszul, mint akkor?
Nem.
Nem?
Na, hát az nagyon rossz érzés, főleg az elvonás része, amik fizikai elvonás van, ugye feküdtem az ágyba, a hidegráz, sejtszintű fájdalmaim voltak, de nekem a legrosszabb mindig az volt, amikor ez a durva elvonás elmúlt, az üresség érzet, amit maga után hagyott a szer, az nagyon rossz. Szóval én rengetegszer le tudtam úgy állni magamtól is, hogy kitisztultam az anyagtól, átmentem ezen a száraz elvonáson, de utána, ami jött magához, az üresség érzés, meg a lelkiismeret furdás, meg ezek az érzésekkel nem tudtam mit kezdeni, és mindig visszaestem.
Hány éves korodtól meddig volt ez az időszak? Tehát mondjuk akkor 13-tól dátumozzuk a dolgot. Hány éves korodig voltál ebben a függőségben aktívan rendszeresen?
Hát én 15 éves koromtól kezdtem intravénásan használni, onnan tartom magam igazán kávítószerfüggőnek, persze előtt is próbálgattam meg, de az volt, akkor kezdődött az igazi mélyrepülés, és egészen 32 éves koromig tartottam.
Tehát egy hosszú időszak.
Elég hosszú időszak.
Ha úgy vesszük, szerencsének is fogalmazhatom, mondtad Istent, tehát használhatom szerintem nyugodtan a kegyelem kifejezést is, de így visszatekintve ez azért elég hosszú időszak. Szerencséd vagy nagyon nagy kegyelmed volt, hogy túlélted ezt az életszakaszt?
Hát én mindenképp azt mondanám, hogy előbb kérdezted, hogy a régi barátaimmal milyen a kapcsolat, vagy hogy hányan tudtak kijönni ebből. Hát sajnos közülük nagyon sokan meghaltak, meg nagyon sokan hosszú távra börtönbe kerültek engem. Én azt mondom, hogy Isten óvott meg ezektől. Szóval hosszú börtönbüntetésem se volt, pedig nagyon sok lehetett volna, nagyon sokszor álltam bíróság előtt elég komoly ügyekben, mindig fel lettem mentve, és nagyon sokszor meghalhattam volna, és valamiért mégis itt vagyok.
Miből tudtad finanszírozni mindezt? Érdekel az is, hogy gyerekként, és aztán felnőtt korodban hogyan tudtad ezt a továbbiakban is hát kifizetni, mert ezért ez nem kevés pénz. És az is érdekel, hogy nagyjából mennyi pénz, tehát hogyha mondjuk ilyen heti szintre bontjuk, akkor egy héten mennyit viszel?
Hát ezt így nagyon nehéz megfogalmazni. Amikor gyerekként elkezdtünk így füvezni, meg parti drogokat használni, akkor kisebb csínytevések, lopások, eladogattunk cuccokat, és ugye amikor kezdődik a függőség, akkor meg már mindent eladsz, ami mozdítható. Szóval sokszor volt, hogy otthonról is loptam, szüleimtől, testvéremtől, nagymamát megloptam, ilyen nagyon aljas dolgokat csináltam. Aztán utána, amikor meg így a család elkezdte elzárni előlem így az értékeket, meg észrevenni, hogy megbízhatatlan vagyok, akkor meg más forrásokat kerestem, és akkor ismerési körben, és akkor különböző bűncselekményeket kezdtünk el elkövetni, amit így nem szeretnék annyira kifejteni.
Dolgoztál is, ugye? Mindemellett. Vagy emellett semmit nem dolgoztál? Mert itt kérdeztem, hát, hogy mi a foglalkozásod a beszélgetésünk előtt. Fényezőmázoló
szakmát végeztem, igen.
Nem dolgoztál akkoriban?
Hát az iskola elvégzése után nem dolgoztam, de Később testvérem egy vállalkozást indított, és akkor először ővel kezdtem dolgozni, csak nagyon más volt ugye a szemléletünk, a teljesen józan életet él, és amit ő belerakott pénzt meg energiát, azt én inkább csak vittem kifelé a vállalkozásból.
Őt is megloptad?
Hát sajnos meg igen. És így ketté váltak az útjaink, és 25 éves voltam, amikor kimentem külföldre dolgozni. Szóval akkor eljutottam odáig, hogy azért elgondolkoztam, hogy én is vagy egy hosszabb börtönbüntetés elé nézek, vagy tényleg belehalhatok, vagy próbálok kezdeni magammal valamit, és akkor kimentem külföldre, hogy ezzel a szakmával azért tudok talán pénzt keresni, meg új életet kezdeni.
Akkor volt benned egy olyan, hogy oké, külföldön vagyok, új élet leállok?
Hát bennem volt, de aztán egész más volt a fejembe ezzel, hogy mi is ez a felépülés, vagy ez a... Mert én azt hittem, hogy ha elhagyom a heroint, meg nem leszek intravénás szerhasználó, akkor így helyre az életem. És kimentem Hollandiába, és ugye a könnyű drogokat legalizálva vannak, akkor hétvégente könnyű drogokat használtam, hétköznap munka után ittam, hétvégente pókerezni jártunk, kaszinókba jártunk, szóval nem egy felépülő életet éltem, úgymond. És nem tudtam, hogy miért nem megy az életem, hogy én dolgozok. Ugye az ottani BTK ezeket megengedi, úgyhogy törvényileg én nem is vétkezek, nem vagyok bűnös, és akkor miért nem megy az életem. És nem volt rá a pénz megoldás.
Tudom, hogy nem egyszerű, de nagyjából mégis mennyi pénzt visz el ez a függőség heti, havi szinten, vagy alkalmi szinten? Csak úgy kíváncsi vagyok, hogyha mondjuk tegyük azt, valaki tudna mellette dolgozni, akkor egy fizetésből ezt lehetne finanszírozni.
Ezt fizetésből nem lehet finanszírozni.
Hát kb. Mondjuk egy héten.
Hát heti szinte nem tudom, most ez napi 15 000-20 000 forinttal számolj el. És azért ennek utána kell menni, szóval az, hogy meglegyen a pénz, meglegyen a cucc, szóval időt sincs mellett dolgozni, mert amikor aktívan függő vagy, akkor már úgy kezd, hogy kinyílik a szemed, és akkor, hogy miből tudok pénzt csinálni, hogy meglegyen az anyagom, akkor elmegyek pénzt csinálni, elmegyek megvenni az anyagot, és akkor jobb esetben összejött a nap és vége, és másnap indul előről. Szóval ez egy olyan körforgás, aminek nincs vége.
Pillanatokon belül megérkezünk oda, hogy hogyan lehet máson segíteni, mert ugye ez a fő témánk, de azt gondolom, hogy ehhez nagyon fontos a te történeted megértése. Érdekel az, hogy mikor jött el az a pont az életedben, és mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy na elég, segítség kell.
Amikor meg tudtam adni magam, felraktam a kezem, és azt mondtam, hogy egyedül ez nem megy.
Ez mitől volt?
Hát, hogy majdnem belehaltam. Kint Bécsben ért egy baleset, leestem egy épületről, és eltörött három bordám, és az egyik bordám átszúrta a lépemet, és bent az bevittek intenzív osztályra, akkor is be voltam ugye állva, és nem gondoltam, hogy ez ilyen komoly baj, csak azt láttam, hogy a hasam kezd megtelni vérrel. És mondták, hogy életmentő műtétre van szükség, már nem tudtak hazaszállítani. Kint Bécsben megműtöttek, és mondták, hogy ki kell venni a lépemet. És én azt hittem, hogy olyan lesz, mint a vakbélműtét. Erre fel úgy keltem, hogy szedcsonytól lágyékig végig voltam varva, és 40 kapos tartott össze a hasfalamat. És olyan magatehetetlen állapotba keltem fel, hogy csövek lógtak belőlem, csöveken tápláltak, meg voltam katéterezve, és hogy felülni nem tudtam az ágyba. És 3 hétig intenzív osztályon voltam, és igazából ott kérdezte tőlem az orvos, hogy mit akarok ezután csinálni. És ekkor én már hepatitisszel is fertőzött voltam, és így nem sok kilátás volt előttem, mondtam, hogy visszamegyek és csinálom azt, amit eddig. Akkor könnyes szemekkel mondta Kint Bécsben az orvos, hogy ebbe bele fogok halni, vagy azért, mert elfertőződik a friss műtét helye, vagy pedig azért, mert úgy le van gyengülve a szervezetem, hogy az első belövés után bele fogok halni. És akkor ő mondta, hogy rehabilitációra lenne szükségem. Akkor így elkezdtem utána nézni, hogy mi is ez a rehabilitáció.
Olyan értelemben segített ez az eset most a lelki sokkon felül, hogy mivel 3 hétig ott feküdtél, az első ilyen elvonási tünetek megvoltak a kórházban? Tehát hogy segített az, hogy el voltál zárva gyakorlatilag a forrásaitól?
Hát én ott kaptam pótszereket, minden nap kaptam a metadont, ami a heroinnak a pótszere, illetve kaptam elég komoly fájdalomcsillapítókat, amik azért morfin alapúak, de még így is elég kemény elvonásban szenvedtem, még ezek mellett a szerek mellett is. De ezekről is le kell jönni. Szóval az elvonás részén ott még nem voltam túl. Viszont ami fontos momentum volt nekem ott a kórházban, hogy én ugye nem kaptam vallásos neveltetést, de ott, amikor magatehetetlenül feküdtem, és tényleg testileg, lelkileg tropa voltam, akkor imádkoztam így először életemben, hogyha van Isten, akkor valahogy segítsen.
Ez a Mit lépnél? A megoldások nyomában. Készen állsz? Már is folytatjuk.
Mit lépnél, ha egy barátod nem tudna lejönni a drogokról? Ez a téma. Misivel beszélgetek, a Református Egyház rehabilitációs otthonának munkatársával. Egyből erre a helyre keveredtél? Amikor keresni kezdtél?
Nem. Egy napra lementem egy másik rehabilitációs intézetben, de ott konfrontatív terápiát folytatnak, és ugye friss műtéttel érkeztem, akkor körülbelül azelőtt másfél hónapja műtöttek, és ott a reggeli úgy indul, hogy reggeli tornával, amiben mondták, hogy fussak 3 kilométert, ezt még így friss hegekkel még lesételtem, és hogy visszaértem, akkor mondtam, hogy nem biztos, hogy maradni szeretnék, akkor mondták, hogy fogjak meg egy ásót, és ássak egy gödröt. És nem tudtam, hogy mire fel, és elkezdtem ásni a gödröt, és így a többiek mondták, hogy a saját síromat ásatják velem, hogy utána így bele kell feküdni, hogy képzeljem el, és akkor így nem gondolkoztam tovább, hanem összepakoltam, és elmentem.
Tehát pont az ellenkezőjét váltottak.
Belőlem pont az ellenkezőjét. Hála Istennek rá 2 hétre lekerültem Ráckeresztúrra, ahol a Református Egyház üzemeltette ezt a drogterápiás otthont, és ez a szeretetre épül, szóval itt meg pont úgy fogadtak, hogy énekeltek nekem, megölelgettek szeretettel, és nekem ez kellett, ez a szeretet vonzott be.
Hogyha van az ismeretségi körömben valaki, akin látom, hogy bajban van, akkor mennyire akarja ő, hogy segítsek neki? Tehát fontos az, hogy önmagától egy ilyen megdöbbenési pontra eljusson, vagy egy ilyen felismerési pontra, vagy már akár a folyamat közben, amikor napról napra lövi be magát, ő valahol tudat alatt örül annak, hogyha valaki megfogja a kezét?
Hát az, hogyha megfogja a kezét, az nem biztos, hogy jól fogadja. Nagyon nehéz beismerni még magunknak is, hogy baj van. Meg azért én is hát nagyon sokáig, majdnem 20 évig mondogattam, hogy én ezt majd megoldom saját életemben, hogy nem kell hozzá segítség. És nem biztos, hogy jó néven veszi. Én azt mondom, hogy mindenképp kell a mélypont, vagy legalábbis nagyon jó, hogyha megvan egy mélypont. Esetleg visszajelzéseket lehet adni, és ami nagyon fontos ilyenkor, hogy meghallgatni egyáltalán, hogy mit gondol ő erről az egészről, amiben van.
Eszembe jut egy kép, ezt egy ismerősöm mondta, aki vízimentő oktatáson vett részt, hogy amikor bemegy egy vízimentő a fuldoklót menteni, akkor van egy alapszabály. Nem szabad egyből oda menni hozzá és menteni, hanem meg kell várni, amíg annyira kicsapdosta magát, hogy már szinte majdnem megfullad, vagy már majdnem elsüllyed, mert hogyha egyből oda mész, akkor a menekülni vágyó embernek a csapkodása olyan erős életösztön, hogy akár téged is magával tud rántani. Tehát meg kell várni, amíg egyszerűen engedi magát kimenteni. Itt is valami ilyesmiről van szó, hogy ott kell lenni a közelben, mert hogyha valaki mondjuk eljut erre a mélypontra, akkor már nem elég elindulni a partról, de meg kell várni ezt a mélypontot, és aztán kell menteni?
Azért adtam jónak ezt a hasonlatodat, mert szerintem erre is jó így tudatosan előre felkészülni, szóval, hogyha te fel akarsz készülni életmentő helyzetekre, akkor jó egy szakemberrel beszélni, hogy hogyan is kell ennek működni. Például ez, hogy ne ússzál egyből oda, mert amúgy téged is lehúz. És egy szakember elmondja, szerintem aki segíteni akar, annak is mindenképp el kell először menni egy szakemberrel beszélni, hogy mi az, ami tényleges segítség, mi az, amit meg lehet és meg kell tenni, vagy mi az, ami épp az, hogy vagy téged is lehúz, vagy még őt is jobban lenyomja.
Mik azok a jelek, amiket én észreveszek? Mert nyilván az elején valószínűleg még könnyebb megállítani egy ilyen folyamatot, mint hogyha az ember mélyebben benne van. Hogyha én egy jó barát vagyok, akkor mit veszek észre rajtad?
Hát az, hogy kezd elzárkózni, ismeretségi köre megváltozik, más érdekli, és a, gondolom pénzt elkezd kölcsön kéregetni.
Ettől függetlenül vagy emellett megmarad a mi találkozási időnk, vagy a mi minőségi időnk, amikor elmegyünk valahova, vagy az abszolút jelentéktelenné válik onnantól a másiknak, hogy mondjuk a legjobb barátja volt addig?
Hát, hogyha elkezd elmélyülni a drogokba, akkor biztos, hogy ez jelentéktelenné válik neki előbb-utóbb, de szerintem fontos, hogyha fent tudod tartani ezeket a találkozásokat, hogy ott jól érezze magát, vagy tartalmasan töltse, esetleg ez egy jó pont lehet, hogy ne csúszson olyan mélyre.
Mondtad, hogy a családod elkezdte előled elzárni a dolgokat. Ez egy jó taktika, vagy jó technika volt? Ezzel ők segítettek így visszatekintve?
Szerintem ez mindenképp jó, hogyha nem segítik elő a drogozást. ezzel, hogy pénzt adnak, vagy anyagiakban, hogy kifizetik a tartozást, vagy a következményeket elhárítják előled.
Szerinted a családod segített téged?
Valamilyen szinten, igen, valamilyen szinten, meg ő miattuk jutottam ide. Szóval.
Mi az, amit a család tud tenni egy ilyen helyzetben? Ugyanezek, amiket elmondtál a barátokkal kapcsolatban?
Hát szerintem ott is a legfontosabb, hogy menjen el segítőhöz, illetve családoknak van hozzátartozói csoport. Szerintem nagyon jó, hogyha elmennek hozzátartozói csoportra, mert itt más hasonló cipőben járóknak a tanácsát meg tudják hallgatni, akik esetleg már előrébb járnak ebben.
Abban eddig is biztos voltam, hogy kell egy ilyen felismerési pont, mert kicsit bagatell példa, de én hasonlót éltem meg a fogyókúrával kapcsolatban. Tehát amikor én eldöntöttem, hogy na, nekem fogynom kell, onnantól beleálltam ebbe az egészbe és csináltam, ami kívülről jött az, hogy nekem ezt meg kell lépnem, addig igazából nem nagyon inspiráltam vagy motiváltam magamat ebben a folyamatban. Azon kezdtem gondolkozni, hogy rá lehet-e segíteni egy függőt erre a kezdőpontra vagy felismerésre, vagy erre mindenkinek magától kell eljutnia.
Hát a mély pontra magától tud csak eljutni az ember, de viszont szerintem az egy nagyon jó dolog, hogyha már többen látják, hogy baj van mondjuk a család, barátok, akkor közösen összeülni, megbeszélni egy alkalmat, amikor több szeretett ember ott van az életéből, mondjuk barátok, szülők, testvérek, és akkor közösen elmondják neki, hogy ők aggódnak érte, látják, hogy baj van, szeretné, hogy segítséget kérne, és hogyha ennyi ember ott van, aki fontos az életében, akkor esetleg az elindíthat valamit. Szóval én ezt egy elég jó módszernek tartom. De hogyha egyesével ülnek levele, és mondjuk külön egy barát, külön az anya, külön az apa, az nem biztos, hogy jóra vezet, szóval ezt mindenképp közösen kéne megtenni.
Segíthet egy ilyen, hát összeül az egész család, és mondjuk mindenki ír egy levelet, és felolvassa azt, hogy mit érez, tudod, ez a tipikus, amiket szoktunk látni közbelépés szinten, ilyen filmekben, sorozatokban.
Igen, erről beszélek, hogy szerintem ez egy nagyon jó módszer. Nem mindig hatásos, de amikor kicsi esély is van rá, szerintem érdemes megtenni ezeket a lépéseket.
Te egy rehabilitációs otthon munkatársa vagy, nagyon hiteles ebben a munkakörben, mert ugye most már mind a két oldalról ismered a helyzetet.
Igen.
Muszáj föltennem azt a kérdést, hogy hogyan néz ki egy ilyen körbeülünk és beszélgetünk dolog, ennek mi a működési mechanizmusa, mert ugye látom sorozatokban, hogy tényleg aki már felépülőben van, az rendszeresen el akar menni egy ilyenre, mert ez ad neki egy újabb löketet. De pusztán az, hogy vannak körülötte olyan emberek, akik hasonló cipőben járnak, vagy az, hogy van, ahol kibeszélheti magából a gondját? Mi ennek a mechanikája?
Hát szerintem a mechanikája az, hogy a sorsközösségnek mindenképp megtartó ereje van, illetve sokkal könnyebb olyan helyen beszélni, ahol hasonló emberek vannak, akik hasonló életkörülményekből, hasonló helyzetekből jönnek. Sokkal könnyebb nekik beszélni ezekről a problémákról, mert közös nyelvet beszélünk, mindenképp megért. Amúgy meg a civil életben is egyre elterjedtebb. Ugye Amerikában már főleg, de most már itt egyre jobban Magyarországra is bejön, hogy az emberek eljárnak coachokhoz, eljárnak pszichiáterekhez, eljárnak segítőkhöz, ahol beszélni lehet magunkról. Szóval ez egy egyéni terápiában is működhet. És szerintem ez nem csak a szenvedélybetegeknek, hanem minden embernek fontos lenne amúgy, hogy tudjunk beszélni magunkról, tudjunk beszélni az érzéseinkről, a bennünk felgyülemlett problémákról, ahol ki lehet ventilálni, adni ezeket magunkból.
Nálunk is működik az, hogy mindenkinek van egy személyes mentora?
Persze.
Neked is volt, és neked is van most mentoráltad?
Nekem volt bent az intézetben is mentorom, illetve amióta kijöttem az otthonból, a rehabilitációs intézetből, azóta a kinti életben is kerestem magamnak mentorokat, és én is járok szakemberhez is két hetente, akivel így tudok beszélni, ki tudom beszélni a problémáimat, tudok ventilálni, és most már nekem is van mentoráltam, igen.
Két hetente jársz. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk ez kimaradna, akkor te nagyobb eséllyel indulnál el lefelé?
Nem mondom azt, hogy nagyobb eséllyel indulnák el lefelé, de mindenképp szükségem van erre. Szóval azért van, hogy én nem tudok elmenni, mert valami más programom van, illetve van, hogy a segítő mondja le, de törekszünk erre a kéthetes beosztásra. Tudom, hogy erre szükségem van. Én amúgy, amikor kijöttem az otthonból, akkor elkezdtem egy önsegítő csoportba járni, de a csoportos terápia úgy érzem már nem a céljaim felé, itt azért kezdtem el egyéniben dolgozni magamon.
Uh-huh. És akinek mondjuk te vagy a mentora, ő bármikor felhívhat téged?
Hát ő most benn van az otthonban, és nem telefonálhat bármikor, mi akkor konzultálunk, amikor én nem vagyok, és dolgozok, és munkaidőben.
Van olyan pont, amikor az van benned, hogy hú, itt minden tőlem független. Tehát, hogy itt nem tudok kontrollálni semmit. Elmondja, amit mond, de lesz, ahogy lesz.
Hát én mindig így vagyok ezzel.
Tehát nem biztos magában egy mentor?
Magamban biztos vagyok, ő benne nem. Szóval az ő életét én nem tudom megoldani. Én tudok neki mutatni egy irányt, vagy elmondani azt, hogy én saját tapasztalatból azt, hogy én hogyan csináltam, vagy hogy mi működik az én életembe, és az, hogy ebből ő mit valósít meg, ez már ő rajta múlik.
Megoldás lehet valamelyest az elrettentés? Azért érzek egy válaszirányt, mert itt a gödörásással kapcsolatban megnyilvánult a véleményed, de lehet, hogy az valakinél beválik, nem tudom. Nekem eszembe jutottak például a cigis dobozok, hogy ott vannak rajtuk a borzalmasabbnál borzalmasabb képek, az emberek mégis veszik és dohányoznak. Tehát, hogy tud az működni, hogyha mondjuk eléraksz egy olyan képet, ami az ő jövője?
Valamilyen szinten biztos tud működni, de én így a elrettentés erejében annyira nem hiszek. Amit te is mondtál például a cigis dobozokon a példa, hogy én is láttam ezeket, és ugyanúgy szívtam a cigarettát, és amikor eljutottam oda, hogy nem szeretnék már dohányozni, mert az nem előrefelé visz, sem anyagiakban, sem az egészségemet, ugye szeretek most már inkább a sporttal foglalkozni, és ez nekem se volt elrettentés.
Lehet egy mentor vagy barát megengedő, akit eddig akár enyhébb drogfüggőségében ismerek, vagy ismertem, ő például simán azt mondta, hogy hát dohányzom, de legalább nem drogozok, vagy viszom, de legalább nem drogozok. Ez belefér?
Szerintem belefér. Ezt őnek kell tudni, hogy mi az, amit még megengedhet magának, vagy mi az, amit még meg tud élni az életébe, úgyhogy ez nem káros rá.
Tehát ez nem olyan, hogy első lépés a lejtőn, vagy azért keresjük, hogy hol a határ, mert igazából át akarjuk lépni?
De ez meg úgy hangzik, mint a mindent vagy semmit. Aha. Szóval mi nem is szoktuk ajánlani, hogyha bejön egy kemény anyagos rehabilitáció, nem is szoktuk mondani, hogy mindent egyszerre hagyjon el. Nem is ajánlják azt, hogy egyszerre tegye le a cigarettát, a gyógyszert, a kávét, mindent egyszerre, mert sokkal nehezebb, hanem szép fokozatosan legyen meg. És amúgy nálam se egyszer működött, hanem egy folyamat része volt, hogy el tudtam ezeket hagyni.
Neked van olyan káros szenvedélyed, amit a mai napig üzöl, vagy esetleg csak visszatérsz hozzá?
Nem tudom, mi nevezhető káros szenvedélynek. Én amúgy mindenre rá tudok kapni, amire csak rá lehet.
Tehát van ezért egy ilyen függőségi hajlamot.
Hajlamom mindenképp megvan bennem, igen. Ezért nem játszok szerencsejátékot sem, mert nem szívok cigarettát, nem iszok alkoholt. Ezeket a káros szenvedélyeket, ami úgymond káros, elhagytam, viszont szeretek sportolni, ahogy mondtam, és ezt van, hogy ezt is túlzásba tudom vinni. Szerintem vannak olyan szenvedélyek, ami amúgy alapból nem rossz szenvedély, de hogy azt is lehet szenvedélybeteg módjára csinálni, akár egy futást, hogy addig, hogy teljes kimerülésig futok.
Nézzük azt az optimálisabb helyzetet, hogy mondjuk a függő ismerősünk ki akar jönni ebből az egészből. Mikor van ő a legnagyobb veszélyben? Akkor, amikor törés éri az életben? Vagy akkor, amikor a legboldogabb és leglazább, és akkor egyszerűen nem figyel? Tehát fel tudsz ilyet vázolni, hogy te például saját magadnál a felépülés folyamatában mikor érezted azt, hogy ó, most veszély van?
Mármint, hogy a visszaesés veszélye?
Igen.
Arra gondolsz.
Tegyük fel, hogy mondjuk a barátunk, vagy az ismerősünk, vagy rokonunk tényleg fel akar épülni. Mikor van ő veszélyben?
Hát amit mondtam, amikor úgy érzi, hogy most már jól van, most már megcsinálta, most már meggyógyult, fogalmazzunk úgy.
Tehát olyan ez, hogy a legtöbb balesetet a friss jogsisoknál is többet azok követnek el, akik már elhiszik, hogy nem friss jogsisok, és tudnak vezetni?
Vagy meg sincs a jogsiuk, de ők azt gondolják, hogy tudnak vezetni, nekik oktató se kell, és akkor bemennek.
Nem a jogsi,
nem a jogsival megy, igen, és akkor beülnek, és akkor mennek valószínűleg. És nagyon fontos, hogy a jó önismeret azért, hogy mennyire vagy terhelhető szerintem, mert nekem például most, amit mondtam, hogy a főiskolán passziváltatnom kellett a fél évet, ez egy tudatos döntés volt, mert éreztem, hogy itt van a nyakamon a lakásfelújítás, feleségem várandós, várjuk a babát, azért az rengeteg feladat állít elém, új munkahelyet kaptam, ez is egy nagyon nagy váltás volt az életemben, és hogy ez a sok jó is agyon tud nyomni. És most már hála Istennek eljutottam odáig, hogy a sok jó közül kellett kiválasztanom, hogy mi az, amit meg akarok tartani az életembe, de ezt nemet tudni is mondani kell. Szóval amikor mindent elfogad az ember, a sok jót is, az is agyon tudja nyomni, és a tűrőképessége elszakad.
Ezt a függőnek kell észrevennie, vagy a környezete is észlelheti? Tehát például neked a feleséged ebben segít?
Feleségem is rengeteget segít, vele át tudom ezeket beszélni, illetve amit mondtam, hogy én ezért járok az egyéni terápiára, hogy ott azért egy szakemberrel ezeket át tudom beszélni, hogy hogy érzem magam, mi az a feladat, amit még elbírok. Ő segít ebbe, hogy hogyan tudom kiválasztani azt, ami az én életszakaszomban most fontos, hogy benne legyen.
Az utóbbi időkben volt fizikai fájdalmad, ami ebből fakad, hogy régen függő voltál?
Hát szokott még lenni fájdalmam, de ezekkel bírok.
Volt olyan mélypont vagy magas pont, amikor az volt benned, hogy ha most nem hívok fel valakit, akkor visszaesek?
Volt ilyen 6 év alatt, igen.
Egyet elmesélsz?
Hát nem volt sok amúgy, de pont most a lakásfelújítás alatt volt, hogy a feleségem elutazott, egyedül voltam itthon, és akkor még fizikai munkát végeztem, fényezőként dolgoztam, és mellette munka után még jöttem haza a lakást újítani. És akkor voltam úgy, hogy úgy elfáradtam, mint testileg, mind idegileg, hogy nagyon erős volt a késztetés, hogy úgy oldjam a feszültséget, meg úgy legyek túl ezen, hogy visszanyúlok így a régi működéshez. És az volt bennem, hogy elmegyek valahol, és vagy iszok, vagy bedrogozok, vagy valamit csinálok, de felhívtam egy segítőt, és akkor ki tudtam ezt beszélni, el tudtam ezen lendülni.
Tehát nagyon fontos, hogy legyen az ember mellett olyan támasz, akihez ilyenkor lehet fordulni.
Szerintem mindenképp jó, hogyha van több telefonszám is a telefonban, akit ilyen helyzetben lehet hívni.
Gondolom ez olyasmi, hogyha kihozod fénybe, tehát mással megbeszéled, akkor sokkal kisebb eséllyel botlasz meg, mint hogyha sötétben marad, és csak magad próbálod lezsonglőrködni.
Igen, én ezt tapasztalatból tudom mondani, hogy előbb említetted a Bibliát, hogy ez is a Bibliában van, hogy a bűn az addig bűn, amíg rejtve van. Szóval amíg azt nem mondod ki, ahogy ki tudod mondani, szerintem nincs akkora ereje már. Persze marad ereje, de sokkal kisebb ereje van már a bűnnek.
Hogyha most egymás mellé rakjuk a mondjuk azt megfélemlítéses módszert, és a szeretet vezette módszert, amit másodjára mondtál. Mi az, amivel többet tud adni? Miért mondtad azt az elején, hogy igazából ezt az eufória érzetet egyedül Isten tudja kiváltani az életedben?
Végig gondolom ezt picit. Hát nem is azt mondom, hogy félelmen alapul a másik terápia, hanem sokkal konfrontatívabb terápia. Szóval ott próbálják az eddigi működéseidet teljesen lerombolni, és akkor valami újat építeni. De én saját életemen tapasztaltam, hogy a szeretet is tud újra építeni, és nem kell ez először rombolni, hanem a szeretet ezeket a régi működéseket felül tudja írni. És ugye én bent megismertem Jézust, megismertem az evangéliumot, és ami le van írva, hogy békességem lesz, örömöm lesz, én ezt a békességet, örömöt, ezt mind megkaptam ettől, és nekem ez működteti így az életemet.
Van egy activity rovatunk minden műsorban, ahol van valami kis, hát mondjuk azt ilyen gondolati játék, vagy valami kis feladat, amit együtt megoldunk, most is készültem, nem is akármivel, én elneveztem ezt sokféleképpen, elneveztem drogtesztnek, vagy hazugságvizsgálónak. A lényeg az, hogy azt látom, hogy akár a függők, akár a nem függők, vagy nem feltétlen drogtól függők, hanem mit tudom én, pornográfiától, játéktól, akármitől. Ők nagyon könnyen belesétálnak hazugságokba. És azt is tapasztalom, hogy ez elég becsapós tud lenni, mert hogy kis lépésekben ezek a hazugságok, ezek igaznak tűnhetnek, és egyszer csak észre se veszed, de már átestél a határon. És hoztam egy pár ilyen hazugságot, ami tipikus drogos hazugság, vagy tipikus függő hazugság, és kíváncsi vagyok arra, hogy te ezeket a hazugságokat hogyan tudod fénybe hozni, és hogyan tudod leleplezni.
Mit lépnél? Activity.
Mit lépnél, ha egy barátod nem tudna lejönni a drogokról? Hát megérkeztünk a nagy drogteszthez, vagy hazugságvizsgálóhoz, én pedig kigyűjtöttem a top 3-at. Na még most utoljára, de majd holnaptól. Ezzel mi a baj?
Hát én sokáig mondtam, hogy majd holnaptól, de a holnap, meg megint azt fogom mondani, hogy majd holnap. Szóval ez egy ilyen végtelen történet, olyan játszma, aminek soha nincs vége. Szerintem amikor lehet cselekedni, az a mostban van. Szóval az, hogy mi lesz holnap, azt én nem tudom megváltoztatni. Én egyedül azon tudok változtatni, ami itt és most van.
Gondolom, hogy egyébként ezt sokan felhozzák, hogy majd holnaptól. Tehát, hogy ez egy ilyen tipikus érv, ami így kapásból bevillan az embernek, nem?
Ez egy nagyon jó kibúvó, igen.
Ez a majd holnaptól dolog, hogyha mögé gondol az ember, akkor nem csak a holnapi napra vonatkozik, hanem a mögötte lévő összes többire. Tehát tulajdonképpen akkor már a mára is visszavonatkoztatható. Csak hát ilyenkor az ember többnyire nem gondolkozik, hanem talál egy magyarázatot, mert át akar esni a határon, gondolom.
Igen. Szerintem amikor ilyenkor nagyon jó kérdés, hogy mivel lesz más, vagy mivel lesz könnyebb holnap, vagy mi fog változni.
Top. Hát, hogyha visszafele megyünk, az előző volt a top 3, top 2. Nem is vagyok függő, én uralom, nem a szer engem, bármikor le tudom tenni.
Ezt is elég sokáig mondogattam magamnak. Hát bizonyíts be akkor, hogyha tényleg le tudod tenni, de általában ezt elég kevesen tudják, hanem inkább csak mondják, aztán nem teszik.
Amúgy ez ilyen önnyugtatás inkább, vagy a környezet csitítása? Tehát fontos az, hogy magadat megnyugtasd, hogy te uralkodsz, vagy inkább a körülötted lévőknél akarsz tiszta lapot?
Itt beszéltünk az álcákról, meg a játszmákról. Én ebben nagyon jó voltam, szóval én saját magammal és a környezetemmel is elhitettem, hogy ezt tényleg kézben tudom tartani.
És volt olyan pont, amikor beálltál a tükör elé és kételkedtél magadban közben? Vagy ezt úgy tényleg el is hitted?
Ezt el is hittem. Szóval voltak, de azok csak inkább pillanatok voltak, amikor kételkedtem, aztán hamar meggyőztem megint magam, hogy ez hülyeség.
Volt olyan, hogy mit tudom én, azt mondtad, hogy na akkor most bizonyítom magamnak, és néhány napig nem csinálom, aztán, hogyha bizonyítottam, akkor jön a jutalom?
Hát sok ilyen volt, igen, és meg is csináltam ezeket. Persze, amit mondtam, hogy így a száraz elvonás részét rengetegszer végigcsináltam magamtól, csak utána magammal nem tudtam mit kezdeni.
Nem biztos, hogy jogos a top 3 iránya. Tehát egyébként ebből szerintem mindegyik súlyos hazugság, de az én személyes kedvencem a top 1, az, amit a végére hagytam. Mindenki mérgezi magát valamivel, belefér.
Hát igen, sokszor szokták mondani, ugye, hogy minek rakjam le a cigarettát, mert hogy már az oxigénben is káros anyagok vannak, meg hogy akkor miért ne egyek ezt, vagy miért ne egyek ezt, mert hogy minden káros, de ilyen hozzáállás, akkor tényleg egy nap alatt ki lehet magad nyírni, mert tényleg minden káros a világban. Szerintem az a fontos, hogy mivel tudsz a legkevesebb kárt okozni magadnak és a környezetednek. Hogy úgy élni az életedet, hogy ne romboljál, hanem valamit építsél meg, készítsél magad körül.
Ha ilyen hazugságokkal találnak meg téged, akár a mentoráltad, akár egy ismerősöd, akkor cél az, és egyáltalán elérhető, hogy ezeket leleplezd, vagy tényleg csak a mélypont segít?
Hát ilyen esetekben nem hiszem, hogy csak a mélypont segít, mondjuk a ciginél való leszokásból. Inkább szerintem ennek is lépcsőfokai vannak, szóval az is fontos, hogy már a fontolgatás meglegyen. És nálam se úgy volt, hogy én eldöntöttem, hogy lerakom a cigarettát, és akkor onnantól szabad voltam tőle, hanem felkeltem úgy, hogy elfogyott a cigim, és mondom, kipróbálom, mi van, hogyha nem gyújtok rá. És ebből az lett, hogy fél éven keresztül nem cigiztem. Csak fél év után meg azt éreztem, hogy akkor a szabadságom van, hogy most már akár rá is gyújthatok. Úgyhogy elszívtam egy szál cigarettát, ami még jól esett, aztán persze egyből elszívtam egy másodikat, ami már nem esett jól. És akkor elég sokáig csináltam ezt, hogy próbáltam tartani, hogy csak annyit szívni, amennyi jól esik. Mert ugye én is, amikor dohányoztam, és napi egy doboz cigarettát szívtam, akkor abból körülbelül 2-3 szál volt, ami igazán jól esett, a többi az csak ilyen töltelék. Időtöltés, meg megszokásból, és próbáltam, hogy csak azt a pár szállat elszívni, ami tényleg jól esik. De ebből az volt, hogy rágyújtottam, és éreztem, hogy visszaszoknék, akkor 2-3 hétig nem cigiztem megint. De utána 1-2 napig megszenvedtem, mert hiányzott a cigaretta. És nagyon sokáig küzdöttem ezzel, hogy rágyújtottam, utána meg kínoztam magam, vagy kínlódtam, hogy ne gyújtsak rá, aztán én rágyújtottam, megint kínlódtam, nem szoktam vissza. Éreztem, hogy nem jó érzés, de ez ment vagy 2 éven keresztül, amire teljesen le tudtam rakni, és most már 1 éve nem gyújtottam rá.
Mit lépnél? A megoldások nyomában. Lépésről lépésre. Activity.
Activity 2.0, spontánkodunk egy kicsit, mert hogy megérkezett Edit, Misi felesége. Láttam az ultrahang képet, nagyon cuki, és gratulálok.
Köszönjük szépen.
mindenképpen tőled szerettem volna ezt megkérdezni, mert azt hiszem így a leghitelesebb. Mennyire okozott neked fejtörést Misi múltja? Mennyire befolyásolta ez a döntésedet, a ti ismerkedéseteket? Okozott-e ez gondot számodra?
Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy már az első randevúnál nagyon őszinte volt Misi, és így mindent elmesélt magáról. Mindent, nagyon részletesen. Ez nagyon szimpatikus volt, hogy ilyen őszinte és nyílt, de mivel akkor még én nem ismertem Misit, de viszont Istent ismertem, ezért én elsősorban benne bíztam, és nem pedig a Misiben, és Istentől pedig kaptam egy igét. Akkor még azt nem tudtam, hogy ige, de amikor így imádkoztam magunkért, hogy mi is legyen kettőnk között, akkor ez jött a szívembe, hogy örök szeretettel szeretlek, és megnéztem a Bibliába, és igen, ez egy ige, ez a Jeremiás 31.3-ban van. Ez az esküvői igénk. Mindketten a csuklónkra is tetováltattuk. És ez megerősített abban, hogy nem kell mitől félnem. Tehát először is Istenben bíztam, és tőle kértem útmutatást, és hát nem kellett csalódnom.
És ez a bizonyos múlt, ez kihat a jelenre is, vagy ez egy olyan dolog, ami számodra egy lezárt doboz, és sosem nyílik fel többé?
Nyilván nem, szóval Misi ezzel foglalkozik, tehát hogy ő egy felépülő szenvedélybeteg, és ez nekem nagyon szimpatikus, hogy ő folyamatosan foglalkozik magával, szóval ez nem egy lezárt dolog.
Valamiért te is ott voltál ebben a szolgálatban, ahol megismerkedtetek egymással. Neked miért volt fontos foglalkozni a szenvedélybetegekkel?
Én ott nem szenvedélybetegekkel foglalkoztam, hanem deviáns gyerekekkel, fiatalokkal, tinédzserekkel. Jó, nyilván van köztük, aki mondjuk szerhasználó, de azért nem ez a profilot, hanem veszélyeztetett helyzetű, érzelmileg sérült gyerekekről van szó, nem kifejezetten szenvedélybetegek. De az, hogy miért fontos nekem, hát nem tudom, oda vezetett Isten, és nagyon megtaláltam ott a helyemet.
Mi az, amivel szerinted te a legtöbbet tudsz segíteni Misinek?
Miben? Miben tudok a legtöbbet? Vagy érted?
Hát abban, hogy kitartson amellett, amit eldöntött, hogy ő nem esik vissza, hanem ahogyan ő fogalmazott, biztos te is tudod, hogy ez a bizonyos hullámvasút lehetőleg csak felfelé menjen, de soha ne menjen mínuszba.
Hát szerintem amiben a legtöbbet tudok neki segíteni, az, hogy elfogadom, így a múltjával együtt, és az, hogy tehát ugye az ő tisztasága, meg józansága az fontosabbnak kell, hogy legyen nálam, meg a babánál is, meg mindennél is, mivel ez az életéről szól. És hogyha ezt a fontossági sorrendet követjük együtt, akkor ebben tudok neki szerintem a legnagyobb támogatást adni.
Edith, köszönöm.
Én is köszönöm. Sziasztok.
Mit lépnél? Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Az elején felhoztunk egy dolgot, és erre mindenképpen vissza akartam még utalni. Beszéltünk arról, hogy hogyan építkezik ez az egész függőség, hogy hogyan lépsz bele egyre mélyebb és mélyebb gödrökbe. Van-e olyan pont, ahol, hogyha visszaugorva az időben valaki beavatkozott volna, akkor a mélypont nélkül is kijössz. Tehát mit tudom én az első néhány füves cigi után, hogyha valaki megjelenik és leül veled beszélgetni. Van olyan pont, ameddig ez még megfogható? És ha van, akkor hol?
Szerintem mindenképp lett volna olyan életszakasz az életemben, nem is azt mondom, hogy pont, hanem szakasz, amikor ki tudtam volna ebből jönni, illetve nem kellett volna eddig mély pontig elmennem, hanem sokkal előbb meg lehetett volna szakítani ezt a folyamatot, ami szerintem fontos, hogy az ember értékes dolgokkal tudja kitölteni az idejét. Szóval, hogyha van az ember mögött egy szerető, elfogadó család, aki nem túl szerető, hanem egészségesen szereti, a célokat ad neki, normálisan fegyelmezi, normálisan neveli a gyereket, akkor ez egy nagyon jó irány tud adni, illetve hogyha ösztönzi arra, hogy sportoljon, értelmes dolgokkal töltse az idejét, akkor szerintem az a gyerek sokkal kevésbé veszélyeztetettebb, vagy sokkal kevésbé fogja ezekbe a dolgokba keresni magát.
Ha valaki vacilál, még nem döntött el, hogy le akar jönni, de úgy érzi, hogy valamit lépnie kell, miért menjen el egy ilyen rehabilitációs otthonba?
Nem biztos, hogy mindenkinek rehabilitációs otthonban a helye, amúgy szerintem valaki egyéni terápiában is ki tud ebből jönni, de mindenképp érdemes ezzel foglalkozni, és egy konstruktív életbe belelépni.
De mindenképpen menjen el segítségért, tehát kell a külső segítség.
Szerintem magunktól csak tisztának lehet maradni, de arra, hogy tényleg felépülésbe lépjünk, ahhoz segítség kell. Szóval én is voltak több hónapos tiszta időszakjaim magamtól is, de mégse tudtam működtetni az életemet.
Nagyon tetszik az életed jelenlegi állása, és kívánom, hogy maradjon minden így, vagy legyen még sokkal jobb. Megismerted ugye Edittet a megtérésed után, most várjátok a kisfiatokat.
Igen.
Még egy kérdés vele kapcsolatban, hogyha abba a korba lép, mert nyilván a szeretetet ezt meg fogja tőletek kapni, én legalábbis így látom, de hogyha abba a korba lép, akkor leülsz vele beszélgetni erről a témáról? Ha igen, akkor miért? Vagy megvárod, még ő felhozza akár a témát? Tehát elé akarsz ennek menni, tudnia kell a múltadról, nem kell tudnia, kell-e beszélgetni erről a gyerekkel kiskorában? Hogy van ez? Hogy látod most?
Nagyon kiskorában nem hiszem, de idővel szerintem mindenképp beszélni kell majd vele róla, és én nem hiszek a tiltásban, szóval tiltani nem fogok neki semmit, mert lehet, hogy csak pont az ellenkezőjét érném el. Én próbálok hiteles lenni majd az életében, meg elmondani neki, hogy ez az miért nem jó, ez meg miért jó.
Elmeséled majd neki a történetedet?
Persze, mindenképp szeretném majd.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beengedtél a lakásodba, hogy beengedtél az életedbe. Örülök, hogy megismerhettelek ezen a beszélgetésen keresztül. Német Misivel beszélgettem, a Református Egyház rehabilitációs otthonának munkatársával.
Én is köszönöm, hogy itt voltál.
Mit lépnél? Egy podcast a megoldások nyomában.
Azon felül, hogy nem győzzem elégszer elmondani, mennyire fantasztikus családot ismerhettem meg, a műsor végére tartogattam még egy csattanót. A beszélgetésünkben Misi említette, hogy megfertőzte a hepatitis C vírus. Természetesen ezzel kapcsolatban is alávetette magát a megfelelő kezelésnek, amiből annak ellenére, hogy orvosa egy éves folyamatnak jósolta, fél év után teljesen felépült és tiszta lappal élheti tovább az új élet. Kívánom, hogy a legjobban játsszon az előtte lévő kártyákból. Remélem, választ kaptál a kérdéseidre, és sikerült új szempontokat is beemelnünk a gondolataidba. Érdekelnek a meglátásaid, észrevételeid, kérdéseid a témával, vagy akár a műsorral kapcsolatban. Mivel célom a közös gondolkodás, kérlek, szólj hozzá a beszélgetésünkhöz a Mit Lépnél Facebook oldalán, hogy megismerjük a nézőpontodat. Köszönöm, hogy velem tartottál, remélem, kialakítottad a saját válaszaidat. Hamarosan új podcasttel jelentkezem, és egy újabb cipőbe lépünk bele. Addig is nézz körül a korábbi epizódoknál, hát ha akad, amit eddig még nem hallottál, és várom a téma ötleteidet is, amit lépnél Facebook oldalán. Haladjunk lépésről lépésre, építsük együtt a műsort, és ezen keresztül a Mit Lépnél közösségét. Én Rédl Ádám vagyok, nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit Lépnél. Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat. Iratkozz fel podcast csatornánkra, kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Mit lépnél? Lépésről lépésre. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feledd. Mit lépnél?
Ez a podcast
a Broadcast.
A Broadcast családtagja.
Broadcast. Vidd magaddal.
A műsor a Beaton Network tagja.